Isten szobáteket ma reggel, és hamarosan október 23, ki az, aki készül a forradalomra, hogy megünnepelje. Jó kis véres hurkával vagy valamivel, hogy aktuális legyen. Így elgondolkodtam rajta, hogy mennyi forradalomban van részünk, vagy milyen harcokban van rész az emberiségnek, hogy mennyi alkalommal vannak mindenfajta küzdelmek, és ha csak a 20. századot nézzük, ugye szokták mondani azt, hogy a véres 20. század, hogy mennyi vérben tocsogott az egész, hányszor meg hányszor voltak forradalmak és harcok. Ha valaki század elején született, ugye akkor megélt egy első világháborút, aztán jött a, hát olyan megfűszerezték, hogy nem csak Covid volt mostanság, hanem régebben volt spanyol által is hasonlók, és, de aztán jöttek a spanyol forradalomtól elkezdve mindenfajta más háború, kiig aztán első világháború, után jött a második, és csak hogy megünnepeljék azt, és így tovább mindenfajta kínszenvedésbe vettek részt az emberek. És ment tovább persze a második világháború után is, bár nem annyira beszélgetünk róla, de rengeteg volt akkor is. Nézhetjük a hidegháborút, amit azt mondjuk, hogy el voltunk veled, azért jó pár embernek az életébe került. Híres ugye a vietnámi háború, nekünk az 56-unk megvan, de más országban is volt a maguk forradalma, meg volt a 42-es izraeli alapítás, meg volt aztán a 67-es hattapos háború, ami hat napig tartott, de meg mindig tart igazából. Aztán nézhetjük a koreai háborút, ugye, hogyha azt 52-ben indult, a vietnámi háborút, csomó háborút fel lehet sorolni végig, hogy mennyi minden volt. Ugye jött 79-ben aztán az oroszok az afganisztáni háborúval, tehát rengeteg minden ment végig, 75-ben volt a, ugye Indonézia, Kelet-Timor, 71-ben volt a kínaiak kiválasztottak akkor, mindjárt nézem. Legyen Kína-Tájvan, igen, ugye amikor aztán később besorolódtak alájuk. És nagyon sok minden ment így végig, és az nagyon hűt, hogy most már azért milyen békés emberek vagyunk. De hát kevésbé működik. Ha nézzük a 89-es időszakot, ugye nálunk volt egy ilyen vér nélküli forradalom, de kicsivel tőlünk keletebbre, ott már Romániában egy eléggé véres forradalom volt. Aztán a délszláv háború, a 91-95-ig, ott már emlékszem arra, hogy akkor már a honvédségben voltam, és mondták azt, hogy hát lehet, nekünk is mennünk el majd így katona, kadétként, hogy be kell vonulnunk oda, hogyha átgyűrözik a háború. Ugye 97-2001-ig tovább folytatódott ez, amíg aztán végül 2008-ra lett vége. Aztán akkor voltam, amikor végül megállapodtak, minden és Koszovó is meg lett, meg minden állam. De akár mondjuk 90-ben lerohanta, hogy ugye Irak, Kuvajtot, 91-ben aztán bementek az amerikaiak, és mehetném tovább. Szóval végig mindig volt valamilyen fajta kellemes kis háború. És azt gondoljuk, akkor ez majd talán időben megáll, talán majd észhez térünk, talán majd nem lesz már ennyire ilyenfajta őrültség. De aztán jött ugye 2001, Amerika megtapasztalta, hogy azok a saját földjén van háború, jött 2003, ugye, amikor Irakot újra lerohanták, jött az arab forradalom, 11-ben az arab tavasz, ami eltartott jó pár évig, bejöttek a elkezdtük betanulni a még mélyebben azt, hogy mi az, hogy ISIS, Hezbollah meg Hamasnak hasonló szervezetek, hogyha jöttek a terroristák és mindenfajta támadások. Közben a 10-es években ment azért másfajta háború, és a 2008-ban volt a Grúzia, csak hogy ne felejtsük el, amikor lerohanták Grúziát, vagy most már ugye Georgia a nevük. 14-ben jött aztán a krími háború, 22-ben az ukrán háború, de a 10-es évben végig ment azért, ugye a hegyi Karabakh kapcsán Örményország, Azerbajdzsán háborúztak egymással, 2020-ban elvileg lett megállapodás, de 23-ban és 25-ben még egyszer kitölt ezért a harcok, most 25 márciusra volt legutoljára ott egy nagy összecsapás, és ez még csak a hozzánk közeleső hely, tehát ami nem annyira távol, nem beszéltünk Afrikáról, nem beszéltünk a rengeteg fajtai, akár a japán-orosz háborúkról, akár az ott dúló mostani harcokkal, amik azon a térségben az elmúlt 20-30 évben. Tehát, hogy rengeteg háború és harc van. Nagyon profi vagyunk ebbe, igaz? Jól küzdünk a szabadságunkért, a büszkeségünkért, a vélt vagy valós igazunkért. És nagyon durva belegondolni abba, hogy állandóan igazából háború van. Mondjuk, hogy az első világháború óta a Földön mindig van valahol háború. Nem volt háború nélküli nap. Nagyon tehetségesek vagyunk, nagyon jók vagyunk mi emberek. És mi most ünnepeljük majd hamarosan a forradalmat. Egyesek azt, hogy fehér zászlóval integetni akartak volna, mások azt, hogy küzdöttünk a szabadságunkért ki, a maga szellemisége szerint. De hogy tényleg mit ünnepünk igazán? És hogy mennyien ünnepeljük valóban azt a forradalmat, ami számunkra sokat jelent. Ugye volt egy forradalom október 23-án 56-ban, és elvileg volt egy forradalom 2000 évvel ezelőtt is. Ami nem annyira forradalomnak hat. Amikor Jézusról beszélünk, nem annyira forradalomra gondolunk, pedig ha nézzük őt, az ő szemét, akkor eléggé forradalmár volt. Eléggé sok mindennel szembe ment. 56-ban a fiatalok, meg a munkások, meg a családapák, édesanyák felálltak, hogy ne mondjanak valaminek. Jézus meg 2000 évvel ezelőtt felállt, hogy ne mondjon valaminek. hogy felszabadítsa az emberiséget, nem csak egy országot, nem csak egy elnyomás alól, hanem a bűn, a halál, a sötétségnek az uralma alól. És igazából minden vasárnap egy forradalmat ünnepelünk. Egy forradalmat, amelyben Isten győzött a bűn és a halál felett, amelyik miatt, amelyikre mi itt lehetünk most. Pont Erzsébet azzal kezdte, hogy mi a közös bennünk, az első rác mondta, hogy mazsola, egyikünkben sincs mazsola, de mondta, hogy másra gondolta arra, hogy Krisztus megváltott minket, hogy az övé lehetünk. Hogy azt a forradalmat ünnepeljük ma is, hogy Krisztus ezt elérte az életünkbe. Hogy ő elérte a lelki síkon azt a szabadságot, ami az alapvető vágyunk, amire szükségünk van. Mert van egy belső vágyunk, az, hogy szabad akarunk lenni. Ott van bennünk a szabadság, az igazságra, a szeretet, a törekvő vágy. És ezt néha megéljük, nem is olyan néha egy gyakran, megéljük háborúkban, de mennyire vívunk meg ezért? Azért, amit Krisztus megvívott értünk. Az, amit ő harcolt, azért, hogy mi szabadok legyünk. Hogy mennyire világos ez számunkra, hogy mind men keresztül ő azért, hogy mi békében és vele élhessünk szövetségben. Hogy ott van előttünk ez a fajta harc. És ha belegondoltok, milyen kiakasztóra tett Jézus az akkori vezetők számára. Mennyire felforgató lehetett. Én nagyon könnyen tudok azonosulni a Sanhedrinnel, mikor olvasok különböző történeteket, milyen történelmi leírásokat, hogy ők mennyit küzdöttek azért, hogy nekik meg lehessen az a fajta vallási szabadságuk, ami más népek nemzetet nem volt meg. A romaiak megengedték Izraelnek, a zsidó államnak azt, hogy sokkal szabadabban élhettek a jogaikkal. És ez egy nagyon törékeny jog volt, mert bármikor elvették volna tőlük. És ők komolyan és keményen küzdöttek azért, hogy ez megmaradjon számukra. Jó pár forradalmat átéltek ők is. Akár Krisztus előtt 150-es években átéltek mély harcokat, de akár az zelóták is azért küzdöttek, hogy az elnyomást azt eltüntessék. És jön erre egy ilyen Jézus, egy kis mitugrász, egy kis senki, egy ács, akinek mit nem is tanult, nem is ért semmihez se igazából már hit szempontjából, nem jár semmilyen rabbihoz se, és mégis követik. Ezrek meg milliók követik. Mit akar ez itt? És bekever mindenbe. És képzeljétek el, amikor ott vannak az írástudók is a hegyi beszédnél, ugye még a Máté 5-6-7-ben, és kacsoljam be, igaz? És arról beszél, hogy hallottátok, hogy megmondatott, én pedig azt mondom nektek. Milyen kiakasztó lehetett ott állni egy írástudóként, akár a Sanhedrin tagjaként, akár olyan fajta vallási vezetőként, aki valami zsinagóga az egyik vezető, és azt hallani, hogy hallottátok, hogy megmondatott, ezt mondja a törvény, én pedig azt mondom nektek, és mond hozzá valamit. Mi ez hozzátesz valamit a mi szent iratunkhoz? Milyen kiakasztó. Átalakítja a dolgainkat, amiket mi vallunk. Egy jött-ment újraértelmezett törvényeinket. Egy senki házi számára ez elóta fel akar forgatni mindent. Van egy törékeny békén, tönkre akar tenni az egészet. És közben mégsem akarja megölni a rómaiakat. Nem az elnyomók ellen küzd, hanem úgy élik meg, hogy ellenünk küzd. Ellenünk harcol. Azon át, hogy valaki a saját népe, a saját vezetői ellen szólal fel. Hogy Jézus hoz egy forradalmat igazából. És tényleg azt hozott egy forradalmat. És persze most utólag azt mondjuk, hogy a szeretet, az irgalom, az igazság forradalmát, de abban a helyzetben nem azt élték meg. Hiába arról beszélt, nem azt élték meg. Most éppen végre elkezdtük megnézni a mi is a Chosen-t, és az első évadban látjuk ezt, hogy állandóan felfoghatja a dolgokat Jézus. Egy ilyen igazi bajkeverő. Olyan, aki benne a gyülekezetben, és azon gondolkodnak a közösség, hogy mit csináljunk ezzel? Nem mond hülyeséget, de akkor is mindig mindenbe belekever. Beledumál mindenbe, át akar mindent alakítani. Annyi beszélt a szeretet, meg megbocsátásra. Oké, tudjuk mi is ezt, persze, mindenki tudja, de akkor is hát azért mégis van egy rendünk, nem? És elég kiakasztóan, hogy megjelenik valaki ilyen módon. És igazából a kor vallási, meg politikai rendszerére egyre kihívást lehetett Jézus, mert azt mondta, hogy van egy új uralkodó. Az Atya szeretete, az, aminek uralkodnia kell. Hogy arra kell figyelni. Ugye azt mondja, hogy nem úgy mondja, hogy a rabbinak a dolga az, hogy vezessen, és akkor mintát, hogy annak is felülálljon, meg minden, hanem az ember fia azért jött, hogy neki szolgálnak, nem azért, hogy neki szolgálnak, hanem azért jött, hogy ő szolgál, és élet adja másokért. Mennyire furán hangozhat ez. Ha azt mondja mondjuk a papoknak, hogy figyelj, ez a ti dolgotok is. Nektek is ezt kell csinálni. Persze, hogy kiakadnak rajta. És mennyire kiakasztulhatod, gondolod bele, hogy amikor végre eléred azt, hogy megszabadulok ettől a bajkeverőtől, végre fel van a keresztfán, és akkor ott, hogy azért lásd, hogy meghal, tényleg vége van, És utána azt mondja az imács a kereszten, hogy Atyám, bocsáss meg neki, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Vagy cselekednek, cselekszenek. Én egy ottani, magára valamit adó farizeusként kiragadtam volna a római katonák kezéből lándzsát, hogy majd én szúrom oldalba. Hát milyen szöveg már ez? És nagyon tud kiakasztani az, amit Jézus csinál. És azt gondolták vallási vezetők, és végre legyőzték ezt a problémás szemét, hogy végre megszabadulunk tőle. Pedig ezzel győzött. Ezzel szerzett győzelmet. Ez volt neki a valódi győzelem. Ez volt számunkra is a győzelem. Ez volt az, amire azt mondjuk, hogy igen, nyertünk. Ugye, jól ismert a spártai 300 katonának a története, ha más nem a vérben tocsogó, roppant reális filmből, de a történetből valószínűleg, hogyan hogyan álltották meg az ellent. Melyik? Termopüle is, igen, csata ott a szorosnál, hogy mennyire jól működött az, hogy kevés emberrel, és ott tényleg valóban kevés ember is meg lehet állítani. Nem egy akkora sereg, és nem úgy, ahogyan a történet, de mindegy, az más dolog. Történet kicsit torzult a múlt távoli ködébe veszve. De hogy valóban kevés ember is meg tudta őket állítani. És egy vesztett csata volt igazából, de mégis úgy ünnepeljük, hogy győztett csata, hiszen összegyűlt közben a sereg, és meg tudták állítani az ellenséget. Hogy arra is ugyanészünk, hogy noha vesztettek, mégis ők a győztesek. És ez csak egy kis emberi dolog. De mennyire látjuk Jézusnál azt, hogy ő valóban győzött? Tudjuk a fejünkkel, hogy ott volt egy forradalom, tisztában vagyunk ezzel, de mennyire formálja ez át az életünket, a gondolkodásunkat? Beszélünk erről, hiszen azt mondjuk, hogy keresztények vagyunk, ezt ünnepeljük, csak hogy hatással van ránk ez a forradalom. Valóban ünnepeleme ezt a forradalmat hétről hétre? Nem arra gondolok, hogy most meghallgottak-e valami gondolatot, és vagy éppen elmények a hátcsoportra, hanem hogy olyan módon hatással van rám ez a forradalom, hogy igen, én tudom, hogy mibe került mindez. Hogy mennyire nehéz volt ezt kivívni. Na igazából ez volt a szeretetnek a lenni győzelme, a megbocsátásnak a forradalma. És így elképzelem azt Isten helyében, mennyire be tudom képzelni, hogy milyen nehéz lehetett azt mondani, hogy jó, akkor elküldöm a fiamat. Jó, akkor elküldöm a fiamat. Akkor halljon meg ő helyettük. És ilyen tekintetben Jézus szolgálata az nagyon forradalmi volt. Mondjatok még egy olyan vallást, vagy bármilyen vonalat, a irányvonalat, ahol arról lenne szó, hogy Isten feláldozza az ő számára fontos szemét azért, hogy mi élhessünk. Arról szólnak általában mindenfajta hiedelmek, hitek, különböző fajta vallások, hogy mi áldozzunk fel valamit Istenért. Itt meg ő tesz valamit értünk. Hogy mennyire más az egész. Hogy ő tesz valamit értünk. Hogy ő fordítja fel az egész világot. És amikor Jézus eljött ebbe a világba, akkor minden felfordult. A vallási vezetők hatalma teljes mértékben megkérdőjeleződött. A bűnösök kegyelmet kaptak. Milyen kiakasztott már a számukra. A betegek meggyógyultak, az elnyomultak, meg felemelték a fejüket. Teljesen már felfordult az egész világ. Ezt mennyire éljük meg ma? Mennyire merünk az evangéliumban ugyanúgy a többi ember, azt mondja, hogy figyelj, valóban Isten mindenre képes. Valóban fel tud emelni. Amikor valaki megkér arra, hogy imádkozzál érte, éppen ma reggel kért meg engem valaki, hogy imádkoznék helye az édesanyáját, mert rákban szenved. És ilyenkor hogyan azt mondja, persze imádkozok, hát ezt kell mondani. De imádkozom-e úgy, hogy igen, a mindenható Isten ereje az, amit én most segítségül hívok. Nem csak, hogy Uram, by the way, nézzél már rá, hanem, hogy a mindenható Úrnak az ereje van ott. Hogy mennyire vagyunk így képben. Amikor valaki megtörtént van körülöttünk, akkor merünk oda menni, hogy figyelj, tudom, hogy Istennek van hatalma segíteni. Ezért most gyere, menjünk oda Istenhez együtt. Nem kell mondanod semmit se, majd imádkozom én helyetted, de tudom, hogy van hatalma. És ilyen könnyen mondjuk azt, ugye, hogy Isten segítsen rajtad, vagy az Úr áldjon meg. Utána szólt, hogy az Úr áldjon meg, mert mivel? Tehát, hogy ezt nem tisztázok ilyenkor, és akkor az Úr minden áldása legyen rajtad, de akkor biztosan mentünk kész. De hogy mennyire gondolom azt komolyan, hogy én valóban ezt szeretném. Merem azt mondani, hogy akkor most én megáldalak téged az Úr nevében. Vagy csak az Úr áldjon meg, aztán készre van tudva. Hogy ez egy szófordulat lett nekünk, mert ezt szoktuk meg, vagy valóban ezt tegyük meg. És ugyanaz, hogy 56 kapcsán is, hogy lehet beszélni egy csomó 56 kapcsán, ki lehet menni szép dolgokat hallgatni a másik embertől, vagy szép moskódást hallgatni a másik emberre nézve, az nézőpont kérdése persze. Lehet különböző dolgokat feleveníteni, mi is történt, de hogy hat-e ez ránk? Tudjuk-e értékelni annak az ajándéket, annak a kincsét? Ugye a magyar nép szabadságvágyának szokták nevezni részben a 56-os forradalmat, de a Bibliában azt mondja, hogy Mikás 6-8-ban, hogy igazságot cselekedj, szeresd irgalmasságot, és alázatosan jár Istennel, Isteneddel. Hogy ez motivál el minket, akár amikor forradalmakban vagyunk bele, akár a kis mindennapi forradalmainkban, hogy igen, én most igazságot akarok cselekedni. Akarom, hogy Istennek az irgalmassága legyen látható. Hogy eltanulom már a forradalomban lesz, vagy csak az, hogy évente egyszer megemlékezem róla. Vagy hetente egyszer vasárnap megemlékezem Isten nagyságáról. Hogy tanít-e bármit számunkra ez a forradalom, vagy csak egy megemlékezésre kell tudni. Úgy szokták mondani, hogy ha valami elér addig a pontig, hogy már eltelt 80 év, addigra már meghalnak a nagypapák és a nagymamák, akik még benne voltak és emlékeznek arra, hogy mi történt, és akkor már a feledés homályában vesznek az emlékek. Lassan ott tartok, hogy most már addig van olyan személy, aki még élne azok közül, akik 56-ban voltak, most már lassan csak emlékeink vannak róla. És lassan már a feledés homályába vész az is, hogy mit tett Isten velünk, hogy megváltott minket, mert megszoktuk azt, hogy velünk van, és már olyan automatizmusnak tekintjük. De mennyire tudjuk, mennyire merjük megélni azt, amit a Szentírás mond. Ja, azt mondja az ige, hogy nem a félelmekét adták nekünk Isten, az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Hogy amikor megszólalunk mások előtt Istenről, akkor azt mondja bennünk, hogy igen, az erő, a szeretet, a józanság lelke itt van velem, ezért tudok, ezért merek beszélni. Ezért merem azt mondani annak, aki nem ismer még Isten, hogy ő benne van reménység. És ez nem azt mondom, hogy Isten biztos, hogy helyre teszi a dolgokat, úgy, ahogy te szeretnéd, de azt merem mondani, hogy ha ilyen helyzetben vagy, akkor fordulj hozzá. Mert én, ha hozzáfordultam, az mindig jó volt számomra. Nem mindig az lett, amit szerettem volna. Nem egy kívánságkosárról van szó, vagy horoszkópról, hanem hogy akkor mindig mellettem állt. Elhiszem azt, hogy az erő, a szeretet, a józanság lelke az, aki kísér engem. Vagyok-e ennyire forradalmi, hogy így tekintek rá? 56 hősei bizonyos szempontból mondjuk azt, hogy nem bosszút akartak állni, hanem igazságot akartak. Nem hatalmat akartak, hanem szabadságot. Mi akarjuk azt, hogy Istennek az igazsága, az ő nagyság, az ő hatalma nyilvánvaló legyen, és megnyilvánuljon. És persze akarjuk, mert ezt kell mondani, ez az átlagos hívő válasz. De tényleg akarod? És ha tényleg akarod, akkor az miből látszik? Miből látszik, hogy te tényleg akarod Istennek a nagysága, a hatalma, az ereje nyilvánvaló legyen, hogy az erő, a szeretet és a józanság lelke uralkodjon benned? Miből látszik ez? 56-ban azt mondták, hogy nem lehet örökké rabságban élni, és úgy fogalmaztak, hogy és amikor a Sztálin szobor ledőlt, akkor helyett az emberi méltóság állt talpra. És azt mondja, amikor a saját elképzeléseim, a saját vágyaim ledőlnek, akkor Istennek a nagyság és az ereje állt talpra. Az ő lelke lesz onnantól kezdve uralkodó. Amikor ledől az, amit én akarok, ami bennem motoszkál, ami az én szándékom, akkor hagyom azt, hogy arra a talapzatra fellépjen Isten. Ugyanattól kezdve ő vezessem. Vajon mennyire tudom azt mondani, Uram, tessék itt a trón, vezeste, hogy merem-e ezt mondani? Hogy merek-e így felkelteni, Uram, akkor legyen az, amit te akarsz. Mózesnél azt látjuk, hogy amikor Mózes odaáll a fáraó elé, akkor mit mond? Azt mondja, ugye, hogy engedd el népemet, hogy szolgáljanak nekem. Engedd el népemet, hogy szolgáljanak nekem. Na azt mondja, hogy engedd el népemet, hogy végre duskáljanak, meg végre élvezzék a minden jót, hogy menjenek, adozzanak Hawaii-ra, és akkor jó legyen számukra egy kis tengerparti kiruccanás, meg egyebek. Engedd el őket azért, hogy végre szolgáljanak nekem, mert ez az, amire elhívtam őket. Mennyire akarunk olyan forradalmárok lenni, akiket az mozgat, hogy Istennek akarok szolgálni. Hogy Uram, én azt akarom tenni, amiért te hívsz engem. Hogy engem az mozgat, az visz előre. Hogy ezt akarom megélni. De jó lenne, Uram, hogyha végre szolgálhatod neked. Milyen szolgálat van fejedben, hogy mit szeretnél csinálni Istenet? Álmodsz-e erről? Van-e ilyen fajta elképzelés, hogy Uram, de jó lenne téged így vagy úgy szolgálni? Nekem volt jó pár még ifjú csikó koromban, amikor megtértem, pár dolgot megélhettem, pár dolgot nem, pár dolog inkább ilyenfajta gyermeki álom, vagy egy hiti gyermeki álom volt. De annyira jó visszagondolni olyan dolgokra, ami azt mondom, hogy igen, igen, ebben benne lehetek. És emlékszem arra, talán még nem tudom, hogy tényleg meséltem-e valaha, vagy sem, hogy a pápán van egy, ahol nővéremet adtak ki a város legszélén, mert között az autókeresések között volt egy nagy terület, és arra álmodtam, hogy azt megvesszük, és oda csinálunk majd egy hatalmas gyerekotthont. Igazi focipályával, akit nem csak ilyen, hogy kimegyünk valóban olyan rudosni, meg ilyesmi, és hogy milyen jó lesz majd akkor ott segíteni a gyerekeknek. És aztán olyan nem lett ugyan, de lett az anya autónak háznál-ház, és a legjobb élményeim még máig is azok, amikor nyáron péntekeként mindig elvittem a fiatalokat. Hol túrázni, hol ide, hol oda, jól megkínozni őket. Nem, tehát, hogy kimozdulni, és közben beszélgettünk. És azért, hogy 8-10 gyerekkel így mentünk ide-oda, és persze volt, hogy már totál elfáradtak, de mégis azok maradtak a legjobb emlékek, hogy milyen jó volt akkor ott lenni. Én tudtam, hogy másokat is csinálni persze azokon a péntekeken, de az maradt az igazán jó, hogy de jó volt szolgálni. És azt úgy élem meg, hogy az, amit akkor szerettem volna 17 évesen, azt 15 éve később megélhettem, és milyen jó volt az, hogy valósággá vált. Engedd el lépjenet, hogy szolgáljanak nekem. Hogy az a vágyam, az álmom, hogy hogyan szolgálhatnék Istennek, azt keresem. És amikor ezt keresed, akkor Isten fog arra teret adni számodra. Amikor azt keresem, hogy Uram, adjál ki szabad időt, hogy hadd mássak el a hobbimnak áldozni, akkor azt mondja Isten, hogy hát nem erre teremtettelek, nem erre hívtalak el. Akkor azonban, hogy Uram, adj egy kis időt arra, hogy hogyan szolgálhassak neked, akkor meg Isten megadja azokat. És van, amikor a külső meg a belső forradalom találkozik, van, amikor a ilyen fizikai dolog, meg a lelki dolog azt találkozik, a külső meg a belső szabadság az egyszerre tud megjelenni. Ilyen 86-ban azt olvasok, hogy ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Szabadok lesztek nem csak arra, hogy akkor most nem köt benneteket ez meg az meg amaz, hanem szabadok lesztek arra, hogy szolgáljatok nekem. Ilyen furán hangzik az, hogy szabadnak lenni arra, hogy szolgáljunk. Kicsit olyan amorfnak hangzik, egy kis oximoron, hogy hát mégiscsak ellentmond a kettő egymásnak. Szabadon szolgálni. Ugye az Ószövetségben meg volt ez, hogy amikor valaki rabszolgája volt egy embernek, aztán letelt a rabszolgasága ideje, és úgy döntött, hogy ő mégis szeretne maradni annál az embernél szolgának, akkor emlékeztek, mit kell csinálni? Aha, fülét átszúrt, igen, ajtófélfához odaártak, és akkor a gazdája átszúrta a fülét, és azzal fejezte ki azt, hogy fizetve van, ki van fizetve, tehát már nem tartozol semmivel se, de te most akkor itt marsz nálam tovább, nem szolgaként, már nem béresként. Hogy te úgy döntöttél, hogy te itt akarsz maradni nekem szolgálni, hogy látod azt, hogy ez jó. Hogy szabadon úgy döntöttél, hogy szolgálni akarsz tovább. Isten elhívott el minket. Amikor megéljük a belső szabadságot Istennel, akkor sokkal könnyebb a külső szabadságot is odaadni neki. Azt mondani, hogy ezt a szabadságot, ezt meg akarom élni ő vele. Mennyire jó azt mondani, Uram, én téged akarlak szolgálni, veled akarok lenni. Az én szabadságomat azért vívom, hogy aztán az idő és az a tér és az a lehetőség is, ami eddig máshol volt, azt neked adjam. Galat 5.13 azt olvassuk, hogy ti testvérek, szabadságra vagytok elhívva, csak a szabadság ne legyen űrügy a testnek, hanem szeretet által szolgáljatok egymásnak. Hogy ne azt mondjuk, hogy én szabad vagyok bármire, szabad vagyok. Szabad vagyok arra, hogy nem kell minden vasárnap templomba lennem, és ha éppen kimarad, akkor az nem fog bűnben elégni, és valóban nem fogsz attól még elégni. Csak hogy ez ne legyen már ürügy arra, hogy ha bármi van, akkor szabad vasárnap csinálom azt, amit szeretnék, ha nincsen semmi elfoglaltság, akkor meg elnyer a gyülekezetbe. Ez már ne egy ürügy legyen arra, az én szabadságom arra, hogy aztán máshogy álljak hozzá. Azt mondja, a te szabadságod az motiváljon téged arra, hogy de jó ezt másnak szolgálni. Ja, arra vigyen, hogy akkor már hogyan tudsz másért tenni valamit. Hogy hogyan tudsz a másikért élni. Ugye jó esetben a házasság így működik, majd jövő héten tanulunk erről, gondolom. De hogy jó esetben a házasságnak ez az egyik kulcsa, hogy én szabad vagyok arra, hogy szolgáljam a másik felet. Hogy keresem az ő szándékát, az ő kedvét, hogy neki jó legyen. Úgy akarok benélni a kapcsolatban, hogy akarom, hogy neki mindig jó legyen. Vajon megéljük-e így a szabadságunkat, akár az Úr előtt, egymás felé, akár konkrétan Isten felé? Mert annyira könnyű azt mondani, igen, így vagyok vele, de nagyon könnyű mégis elveszni ebbe az egészben. És az 56-os forradalom az politikai volt, Jézusé meg lelki. Ott fegyverrel küzdöttek, Krisztus meg a kereszten küzdött értünk. Ez egyik ideig való volt, elég rövid sajnos, de az, amiért Jézus küzdött, az egy örökké való. az örökkévalóságban lehetünk felszabadok. És hogy már mondtam korábban, hogy 56-ban egy politikai rendszert akartam megdönteni, Jézus a bűn, a halál, a sötétségnek az uralmát döntötte meg. Hogy ő ezáltal lett nagyjá. És az ő feltámadása az a mennyei forradalomnak a győzelme volt. Akkor lett kihirdetve az, hogy ő győzött. Azt olvassuk az 1 Korintus 15:55-ben, hogy halál, hol a te fullánkod, pokol, hol a te diadalmad. Hogy Krisztus már győzött. Győzedelem van ő benne. Hogy igazából, ha azt mondjuk, hogy mi az, ami a felszabadulás és a forradalom, akkor Krisztusnak a feltámadása az igazi forradalomnak a napja, a felszabadulás napja. Hogy az volt az emberiség szabadság napja. Hogy nem július 4-e a fő ünnep, hanem az, hogy Krisztus feltámadt. Az a mi szabadságunk. Mert a halál már nem uralkodik rajtunk. Jó? Hogy ő legyőzte a halált is. Mennyire jó tudni ezt? De mennyire formál ez engem? Mennyire dolgozik benne a mindennapomba? És most nem azt kezdem, hogy a munkahelyen ülve, miközben éppen csinálod az Excel táblán a feladatot, akkor kezdve, hú, de Krisztus győzött bennem! Tök jó, hogyha igen. És nem azt mondom, hogy ez legyen benned, hanem az, hogy ennek a tudata, az mennyire van hatással rád a mindennapomban, mennyire formál téged át. Mennyire teszed be ez arra, hogy elkezdik mi a közösben, vagy az, hogy nincs bennünk mazsola. Hogy melyik az, amelyik valóban igaz rád. Hogyan reagálsz erre? És a másik kérdés, hogy hogyan folytatódik ez a forradalom bennünk. Milyen hatása van ránk a későbbi ebben. Mi azt mondja a Róma 12:2, hogy ne igazítok tehát ehhez a világhoz, hanem változtatok meg értelmetek megújulásával. Hogy most már kezdjél másként gondolkodni, kezdjél ez szerint gondolkodni. Ez legyen az alapvetés. Egy teljesen más alapon állva. Hogy ez formál téged. Vagy ha már Róma 12-t mondom, akkor Róma 12:21, az van, hogy ne győzzön le téged a rossz, hanem jóval győz le a rosszat. Tökön az egész részt átvenni, úgy lenne teljes, de most csak így nézzük meg. Hogy az, ahogyan elkezded megismerni Krisztust, megérni azt, hogy mit tett ő érted, és ez olyan hatással van rád, hogy elkezdesz egy más alapon gondolkodni, más módon hozzáállni dolgokhoz, az olyan hatással lesz, hogy minden másra is kisugároz. Mint amikor a mindenfajta mosogatószer reklámban azt látod, ott van a nagy zsíros edény, becsöppetnek egy csöpp járt, vagy akármi tök minden, és vuff, egy félreújik az összes zsír. Még soha nem működött nálunk ez így, de jel, hovágattam, hát, hogy rosszul csöpötettem. De hogy valami ilyesmi az, amit Krisztus tesz, hogy elkezd olyan hatással lenni, hogy minden eltűnik, minden félre megy. Hogy elkezd megtisztulni az egész. Hogy elkezd hatással lenni. Hogy elkezdjük az, ami bennünk dolgozik, bennünk munkálkodik, az a világosság betölteni azt a sötétséget, ahova megyünk. És ilyen szempontból az Jézus által elkezdett forradalom, az tart ma is a szívünkben. Ma is küzd bennünk és értünk. Ma is hatással van ránk, hogy minden szeretetből fakadó tett az folytatása ennek a forradalomnak. Mi is kis forradalmárok vagyunk. Akik harcolunk abban a harcban, amire Krisztus hívott el, mire, de mint ő elkezdett, és azt visszük tovább. Harcolunk abban, hogy az emberek lássák meg Istennek a nagyságát és a dicsőségét. Harcolunk, mert ez a harc, amire elhívott minket Krisztus, hogy mi is legyünk benne ebben a szolgálatban. Hogy azt mondjuk, hogy szabadok lettünk arra, hogy neki szolgáljunk, hogy erről beszéljünk. Hogy amikor megbocsátunk embereknek, az a harc egyik eszköz és formája. Hogy nem viszem tovább a haragomat, hanem kész vagyok megbocsátani. Amikor nem gyűlölettel beszélek a másikról, hanem elfogadással és szeretettel. Amikor nem arra figyelek, hogy milyen rossz dolgot éltem meg, hanem arra figyelek, hogy oké, de mi az, ami ebben az emberben jó és jó hatással volt rám. Amikor kész vagyok inkább igazat mondani, még hogyha az nekem rossz is. Amikor kiállok az ellenség mellett, amikor bármilyen dologban ott vagy benne, azzal te benne vagy ebben a harcban. Azzal igazából a Krisztus forradalma él bennünk. A Pál apostol azt mondja, hogy de hát nem a sötétség cselekedetét cselekesszük, hanem a világosság fegyverét öltözzük fel. Hogy nem azzal válaszolok a másiknak, hogy akkor te is köcsög vagy. Hanem, hogy bár köcsög vagy, de azért szeretlek. Még akár az elejét hozzá se teszem. Hogy kész vagyok arra, hogy odaállok a másik ember mellé. Akkor is, amikor valami nagyon rosszat éltem meg mellette, amikor valami nagyon kiakasztó volt. Emlékszem arra, amikor beköltöztünk a házba, akkor nem feltétlenül fogadott minket annyira jó módon az egyik szomszédunk. És így gondolkodtunk, hogy mit csináljunk, és így magam nagyon forgyottam. És aztán nekiálltam, úgy eltöltöttem azt egy idő után, azt nem is tudom, mondtam már Timnek, vagy nem, és sokan nem mondták, hogy látszik, hogy amikor láttam kint, akkor mindig nekiálltam gyorsan imádkozni érte, aztán köszöntem rá. És de szép lassan, hát legalább egy év volt, mire átváltatott a szomszéd, de már lehetett beszélgetni. És nem tök jó volt megélni azt, hogy akár még, ha köszönök, még vissza is köszön néha. Hogy szépen elkezd formálni és változni a másik ember. És ilyen csináltak van azt, hogy ilyen köcsög, az leszek én is, kész, le van tudva. De hogy nem, hanem azt, hogy azt mondom, hogy Istennek az eszközét használom. Hogy ő mit tenne ez, mit tenne Jézus. Valószínűleg, hogy nem így ráförmedne. És elkezd változni. És nem a sötétség cselekedetei cselekszük, hanem azt, hogyan ő viselkedne ilyen helyzetben. Hogy folytatom azt a forradalmat. És a keresztény ember az ilyen szempontból nem lehet közönyös. Nem tehetjük meg azt, hogy nem érdekel, hogy hagyom a dolgot. Mert Krisztus sem közönyös. És ilyen szempontból azt kell, hogy mondjam, a forradalmak azok már az utcán kezdődnek, sőt, még mélyebb, inkább a szívben. Hogy ha valaki megbocsát, az forradalom. Amikor valaki szeret ott, ahogy üdvözlet van, az forradalom. Amikor valaki igazat mond az a tengerében, az forradalom. Amikor valaki azt mondja, hogy én még el tudom neked hinni, ezt megmondasz, akkor sem senki más nem hiszi el, hogy neki más kételkedik, míg abban is forradalom van. Hogy erre hív minket, a szív forradalmára Isten. És mindig szoktak valami jelszót mondani a forradalomkor, amit mondani kell, vagy 12 pontot, vagy akármicsodát, teljesen mindegy, hoztam nektek én is valamit, ilyen a szabadság, ilyen Krisztus, mindenki fut majd innen az imaházból. De hogy ez dolgozik-e bennem belül? Hogy én az a szabadság, amit ő benne kaptam. Hogy éljen Krisztus, mert ő megváltott engem. Hogy tudok-e ez szerint gondolkodni? És nem azt kérem, hogy mindenki dobjak fel a Facebookra ezt a szöveget, aztán kész, vagy kiabáljon végig az utcán, hogy megy hazafele, hanem hogy kezdjen el dolgozni a szívedben ez a gondolat. Hogy éljen szabadság, éljen Krisztus. Ja, azt mondja János 5.15.13, hogy nincs senkiben nagyobb szeretetnál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ez a szabadságunk forrása, hogy Krisztus ezt tette értünk. És mivel ezt tette értünk, és mi ezt elfogadtuk, hogy ez a mi életünknek az alapja és a reménysége, ezért igaz az is, hogy a mi polgárunk a mennyben van, ahonnan az üdvözlőt várjuk, az Úr Jézus Krisztust. Hogy én így gondolkodom, és ezért akarom azt mondani az embernek, hogy éljen a szabadság, azaz éljen Krisztus. Hogy október 23-án lehet ünnepelni azt, hogy most milyen forradalmat vívtunk, de minden másnapon, meg aznapon is lehet ünnepelni azt, hogy Krisztus milyen forradalmat vívott értünk, és mit tett. És hogy a Golgota keresztje a sokkal fontosabb helyszín, mint a pesti srácoknak az utcái, hogy ők milyen harcokat vívtak, hogyan építette barikádokat, vagy a lőszergyűjtő kisfiú története, vagy bármi egyéb. Mert mind a kettő arról beszél, hogy van szabadság, de az mindig áldozatot követel. Mert a szabadság mindig áldozatot követel. A forradalom is áldozatot követelt, és emberek haltak meg érte, és a mi szabadságunk is áldozatot követelt. Csak a mi szabadságunkért nem fegyverekkel vívtak és fizettek, hanem Krisztus vérével. És hogy ez ott éle bennem, újra és újra napról napra, hogy Krisztus fizetett, mert a szabadság mindig áldozatot követel. És az, hogy most itt lehetünk szabadon, és beszélhetünk Istenről, az, hogy megváltjuk a hitünket, annak ő fizette meg az árát. És azt mondja, jelesek egyben, ne féljetek, én vagyok az első és az utolsó, és az élő, aki halott voltam, de íme, élek, örökkön örökké. Ez a mi szabadságunknak az alapja. Ő meghalt értünk, de nekünk életünk lehet. Hogy ilyen szabadság, ilyen Krisztus. Legyen ez a mi hitvallásunk is. Hiszen azt mondja a János 8.36, hogy ha a fiú szabad, megszabadíteket, valóban szabadok lesztek. Nem csak külsőleg, hanem belsőleg is. És minden módon hatással lesz az életedre az. Egy másfajta szabadságot generál ez. Ilyen Krisztus, aki meghalt és feltámadt, azért, hogy mi örökkön örökké szabadok legyünk. Adjunk most neki hálát. Mindattól Istenem, én szeretném most gyülekezettel együtt azt ünnepelni, hogy te valóban meghaltál, de feltámadtál. Hogy te benned van a feltámadás és az örök élet. És szeretnénk, Uram, ezt az örök életet már most a Földön olyan módon megélni, hogy azt mondjuk, hogy szabadok vagyunk arra, hogy szolgáljunk neked. Szabadok vagyunk, hogy neked adjuk az életünket. Szabadok vagyunk arra, Uram, hogy téged dicsőítsünk és magasztaljunk, akár az énekeinkkel, de még inkább az életünkkel. Szeretnénk, Uram, a világban, hogy tudják azt, hogy ne csak a szabadság éljen, hanem éljen Krisztus is, mert te itt vagy ebben a világban. Mert te meghaltál és feltámadtál, és ezt tudnia kell mindenkinek. Uram, mindenkünk olyan bátor szívet és olyan bátor hitet, hogy merjük azt mondani az embereknek, hogy te benned van a reménység. Gyere, imádkozzunk, gyere, menjünk hozzád. Mert én tudom, mert megéltem és megtapasztaltam. Add, Uram, ezt ne csak mi értsük meg, hanem legyen olyan módon hatással ránk, hogy az átformálja a teljes gondolkodásunkat. Újra formál minket. És azt tudjuk mondani, hogy te veled új emberek lettünk. Addig, ami erről szóljon a beszédünk, a szavunk, a tetteink, hogy egyszerűen ránk néz, az lássa azt, hogy te bennünk vagy. Amen.